Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Megáldották a kívülbelül felújított egri bazilikát. A szentmisén részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és több határon túli püspök, valamint az egyházmegye papsága. Michael Wellesbenek, Magyarország apostoli nunciusa, a Szentatya személyes képviselőjeként Ferenc pápa nevében köszöntötte a jelenlévőket, elmondva a pápa apostoli áldását küldte. A szentmisén jelen volt Csemmén Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Az egri bazilika teljes körű felújítása 5 év alatt készült el a magyar kormány anyagi támogatásával. Jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csitlandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Szent Pál apostol Timóteusnak szóló intelmét idézte Ternyák Csaba érsek délelőtt. A főpásztor beszélt arról, érdekes módon, miközben csökken az angyalok létébe vetett hit, megnőtt a fantasztikus irodalom iránti kereslet, a feltételezett földön kívüli lényekkel való kapcsolat keresése. Amikor Szent Mihály főangyal pártfogásába ajánljuk magunkat, azért imádkozunk, hogy védelmezze Isten egyházát, és minket is, akik oltalmáért esedezünk. Éppen emiatt választottuk egyházmegyei találkozunk számára és bazilinkánk megáldására az ő ünnepét, fejtette ki Ternyák érsek. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a kiemelkedő kapacitású hazai tárolókban már 6 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint 2023-ban a lakosság alig valamivel több mint 3 milliárd köbmétert fogyasztott el, így az elérhető tartalék ennek közel kétszerese. A gazdaság igényeit tavaly mintegy 5,5 milliárd köbméter földgáz fedezte, a belföldön tárolt mennyiség ezt is meghaladja, emelték ki, hozzátéve, hogy a múlt esztendőben együttesen tehát mintegy 8,5 milliárd köbméteres gázfogyasztás, több mint 70%-a a nagy hidegek beköszönte előtt hozzáférhető. Az otthonfelújítási programban az érintettek körének bővítését és az adminisztrációs terhek csökkentését célzó javaslatokról egyeztettek az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére. A találkozón a kormány, valamint pénzügyi és szakmai közreműködő szervezetek képviselői vettek részt. Az az elvárás biztosan változatlan marad, hogy a korszerűsítésekkel legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Újabb intézkedések lépnek életbe a gyermekes családok támogatására, október 1-től könnyebben vehetik igénybe a Csok Pluszt, a falusi csokot és a babaváró támogatást a speciálisan adózók és az őstermelők, között a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az eddigi 10, illetve 20% helyett akár a bevételük 50%-át vehetik figyelembe jövedelemként a hitelbírálatnál. Magyarország hivatalosan is beadta a vasútfejlesztési forrásokra vonatkozó hitelkérelmét az Európai Beruházási Banknak, közölte a közlekedési miniszter. Lázár János ismertetése szerint a 800 milliárd forintos infrastruktúrafejlesztési program felét a kormány biztosítja. Az első ütemben 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalom irányítás alá helyeznek. Új 0%-os kamatozású hitelprogramot indít a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozások számára uniós forrásból a kormány. A társaságok 5 és 50 millió forint közötti összegre pályázhatnak október 28-ától az MFB Plus fiókokban Budapest területén megvalósítandó projektekre. A pályázathoz 10%-os önerő szükséges. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű 15 tagú csoport alakulülésén New Yorkban. A Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter részt vett az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén, ahol hangsúlyozta, a nemzetközi politikának vissza kell térnie a kölcsönös tisztelet talajára. Azt mondta, a szankciók jobban ártanak egyes európai országoknak, mint Oroszországnak, a fegyverszállítások sem vittek közelebb a megoldáshoz. Majd emlékeztetett, a háború kitörését követően a kormány felajánlotta a szemben álló feleknek Magyarországot a béketárgyalások helyszíneként. Azóta nem beszéltünk erről, de a meghívás még áll, tudatta. Az izraeli hadsereg bejelentése szerint a Beirutot ért légicsapásokban meghalt a libanoni Hezbollah vezetője, Szayed Hassan Nasrallah. Az izraeli hadsereg úgy tudja, a Hezbollah 6 föld alatti fegyverraktára is megsemmisült. Végül az időjárásról, holnap fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kisüt majd a nap, de még több helyen várható eső, zápor, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 11-12, napközben aztán 14-15 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak.
Ugye, ahogy haladunk a korra, a digitális eszközök is egyre jobban terjednek. Ugye szó volt a hulladékvadász applikációról. Hasonlóképpen van egy állami szinten is a hulladékradar applikáció, amivel szintén ilyen illegális hulladéklakásokat lehet bejelenteni. Tehát rengeteg olyan digitális eszköz van, nem csak a hulladékkal kapcsolatban, hanem akár például, most én ma voltam kirándulni, egy ilyen céges kirándulás volt, és egyik kollégám például egy applikációt letöltött, és rámutatta így a növényre, és az applikáció felismerte, hogy az milyen növény. Tehát rengeteg olyan eszköz van már, nem csak kirándulás alkalmával, hanem úgy napi életünkben használható, amit érdemes megismerni és használni. Ugye a bevásárlásnál ugye nem beszéltünk, de különböző bevásárlótáskákat érdemes használni, textilzsákokat, kimérős megoldásokat, dobozokat, lehet az akár műanyag doboz is, tehát nem kell kimondottan fémnek lennie, vagy a legtendibb csividinek. Én például általában azt tudtam javasolni, ha valaki például egy üveg kulacsot szeretne, akkor ne a legdrágább, legtrendibbet vásárolja meg, mert az horror áron szokott lenni. És sok esetben a csomagolásmentes kultusz elment abba az irányba, hogy pénzt akarna belőle sokan csinálni, és olyan árakat digyesztenek oda a termék mellé, amit tényleg egy átlag embernek elrendtentő, és inkább nem is veszi, mégis nem tér át rá. Például egy üveg kulacs esetén bemegyünk a gazdaboltba, ott biztosan lehet találni olyan üveget, vagy ilyen bambis üveget, vagy lapos üveget, amivel vizet lehet tölteni, és ugyanolyan jól zárható, mint mondjuk egy ilyen üvegkulacs, vagy használható, mint egy üvegkulacs, és olcsóbb, ezt akartam pontosan kifejezni, és érdemes ezáltal vele foglalkozni. Ha valaki esetleg otthon ugye kertészkedik, de nem csak kertben, hanem lakásban, akkor a giliszta komposztálóval is érdemes esetleg foglalkoznia. Itt arról szól az történet, hogy gilisztákat használunk arra, hogy akár konyhai hulladékunkat egyik napra másikra komposztáljuk. A giliszták megeszik az öthulladékunkat, és azoknak a végterméke, úgymond a giliszta komposzt, és azt fel tudjuk használni ugye a kertünkbe, vagy akár ha lakásban lakunk, a muskátlink alá. Sőt, ha úgy rakjuk össze ezt a szerkentűt, ezt a giliszta komposztálót, az két részből áll, és a giliszták egyfajta nedvet is kiadnak magukból ilyenkor, és ezt giliszta teának hívják, amit 1:10 arányba lehet higítva növényekre tápoldatként locsolni. Több cég foglalkozik ezzel amúgy Magyarországon, akik nagy komposztálókat üzemeltetnek, és leszűrik úgymond a gilisztáknak ezt a nedvét, amikor konkrétan lefolyik egy tölcsérbe, és akkor azt eladják komoly pénzekért. Tehát mert annyira jó anyag. Mellette ugye, ha kertészkedünk, a vegyszermentes kertészkedés, ugye mostában elkezdett terjedni a városi környezetben a balkonkertészet. Tehát az, hogy a különböző napfényes részekre, virágok mellett akár ilyen zöldségeket is kitesznek az emberek, és ottan termelik meg önmaguknak a termékeket, illetve ha kertben is, vagy ott is kertészkedünk, akkor érdemes, hogy vegyszermentesen, mert ugye magunkért kertészkedünk, a jó érzési kertészkedünk, és hogy egészségesen éljünk, és ezért érdemes kerülni a különböző vegyszereket. A poloskák ellen is van egy nagyon jó módszer, egyszer reggelente, vagy akár esténként körbe kell járni, és ha nem nagy a kert, nincs annyira sok palánta, akkor egyenként székkel nyomkodni. És ez így szokott működni, nekem nagyon bevált. Erről van egy YouTube videóm is fönt, és sokan kibuktak azon, hogy tényleg csak ennyi lenne az egész. De tényleg ennyi az egész. Nem kell permetezni különböző vegyszerekkel, el lehet hagyni ezeket a dolgokat. Nekem működött. Fürdőszoba mosás és mosás. Ugye, nem tudom, hogy ki használ szövet zsebkendőt önök közül? 3-4 ember szem. Ez azért érdekes kérdés, mert amikor én például, ahogy mondtam, gyerekként több dolgot tapasztaltam, hogy változnak az idők, és akkor mindenhol szöves zsebkendő volt, én például oszkodtam tőle, és az utóbbi időben, évtizedekben, hogy ez kiment a divatból, mindenki papírt használ, tehát alapvetően higiénikusabb, hogy vesszük, távon, de viszont, hogyha ezeket a szöves zsebkendőkből akár több is van nekünk, akkor ezeket lehet váltogatni, tehát ki lehet mosni, és többször lehet ugye újra használni, és emiatt rengeteg hulladékot tudunk megspórolni. Illetve vannak olyan zero waste, vagy ilyen hulladékmentes életmódot kedvelők, akik például a WC papírt is mellőzik. Most ennek a részletében nem mennék bele, de vannak opciók, amik ezt is megadják. Ha csak egyet említhetek meg önöknek, ez a bide például egy ilyen konstrukció, ami erre is jó lehet. Lépjünk tovább. A konyhatakarítás, ugye házi élelmiszerek, tehát mondják azt is, hogy ha otthon, már akinek van rá ideje, persze tegyük hozzá, a otthon főzött ételeknek jobb az íze is, jobb lehet az íze is, mert attól függ, ki hogyan főz, de ez most részletkérdés, de alapvetően hosszú távon ez is lehet zöldebben élni. Illetve, hogy ha termelünk kertünkbe bármilyen zöldséget, gyümölcsöt, be lehet azt főzni, érdemes, hogy esetleg a szalvét, tehát szöves szalvétákat használni. Étkezés alkalmával ugye ezeket el lehet mosni. És ugye van ez a lufatök, az előző tiában lehetett hallani, otthon meg is tudjuk termelni a mosogató szivacsunkat, úgynevezett lufatököt, páran fel is néztek akkor, ez így néz ki. Tehát amikor a kertünkben ló mondjuk egy felhangolva vezetve, akkor úgy néz ki, kiszárítva úgy fog kinézni, és ez egy szivacsos anyagú tök, amiből mosogató szivacsot lehet készíteni. Emellett ugye, ha nem csak mosogató szivacsnál maradunk, még ott alján lehet látni, hogy akár mosódiót is lehet használni a mosáshoz, illetve a mosogatáshoz ugye ezt, de még ezt fürdéshez is szokták használni, és nagyon olcsó, hogyha boltba, ha nem termesszük, de hanem boltba vesszük meg. Ugye a szelektív flottégy gyűjtésről azért volt már egy pár gondolatom, ugye maga a szelektív flottégy gyűjtéssel ahhoz tudunk ugye hozzájárulni, hogy a hulladékot újra hasznosítjuk, és szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Én, mint mérnökként, én mindig is úgy látom, hogy maga a különböző termékek, mint hulladékként, potenciálisan új nyersanyag is lehet, ha azt újra hasznosítják, és emiatt új termék készül belőle. Ugye mondtam is azt is, hogy településenként változó, ugye mondtam is azt is, hogy a házhoz önülő zsákos és szigetes. A Budapesten például beszüntették a szelektív szigetes megoldást, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, azért, mert sokan félreértelmezték, hogy ez mire való. Nem tudom, valószínűleg Kecskeméten is volt ilyen probléma, mert országos probléma volt ez, hogy odavitték minden hulladékot, valamint a személy dombként használták, hogy majd elviszi úgyis az illetékes hulladékgazdálkodási cég. És igazából ezért sokan megszüntették, és ugye mondtam, többször is kihangsúlyoztam, hogy fontos másodnyersanyag az ipar számára. Viszont nem minden műanyagot lehet például szelektíven gyűjteni, és ezt tudom, kevesebben tudják. Értem ez alatt, hogy ugye van pedig ez a PET palack. Ez nagyon egyszerű, így látszik a dián is, vagy a képen is, illetve rajta is van a PET palackon is, egy egyes jelzésű PET, itt PET-E van, tehát többféleképpen is jelölik, de alapvetően itt például a PET található, ez ugye mehet a szelektívbe, viszont van még ez a másik kettő, a PVC, egyéb és a PS, amik itt van 3-as, 7-es, 6-os jelzésűek, ezek nem mehetnek a szelektívbe, ezeket Magyarországon nem hasznosítják újra. Ezeket úgy hívják amúgy, hogy piktogramok, ezeket a kis jeleket itt a flakon, vagy bármilyen műanyag terméknek az alján. Elméletileg ez kötelező jellegű Európai Unióba, hogy mindenhova fölkerüljön, de vannak olyan távol-keleti termékek, ahogy mégiscsak bejön ide Magyarországra, és találkozhatunk olyan, ami nincs rajta ez a dolog. Az egyéb kategória az azt jelenti, hogy pontosan nincs meghatározva az, hogy milyen fajta műanyag. Tehát lehet egy kompozit anyagú műanyag is, tehát amit már nem tudnak szétszedni, konkrétan meg ami darálóba, és esetleg valami belekeverik, vagy megy az égetőbe, jobb esetben is akkor energia lesz belőle. Az égetőt értem ez alatt, hogy olyan fajta rendszerek van Magyarországon, ahol káros anyagmentesen, vagy olyan fajta elszívásokkal, technikával mentesítik a káros anyagtól az ilyen égetőknek a kibocsátását, ami ugye a lakókra nem lehet ártalmas. És van egy olyan történet is, hogy lebomló műanyag, biztos erről is hallottak többen is. Főként, ha bevásárlásra mentünk mondjuk pár év ezelőtt, akkor volt egy olyan trend a különböző bevásárlási helyeken, hogy lebomló zsákokba rakod a termékeket, ha vásárolsz, akkor az is óvod a környezetet, de ezért 25 forintot többet fizessél, mert annyiba kerül a zacskó. Van ilyen is, de van, ahol ingyen is adják, vagy adták, és ugye sokan azt hitték ebből, hogy akkor akár a komposztálóba berakja otthon, és akkor szépen le fog bomlani. Meg sokan azt hitték, hogy berakják, volt olyan példát is mondtak már nekem, hogy berakta, bent maradt a szekrénybe, és szétesett. az nem lebomlás, az aprózódás. És maga a lebomló műanyag, az kukoricakeményítőből készült anyag, PLA műanyagnak is szokták hívni, és ezt csak ipari körülmények között lehet komposztálni, ami azt jelenti, hogy 60-70 foknak kell lenni, hogy ez ténylegesen lebomoljon, lebomlik, de ilyen rendszer sincs igazság szerint Magyarországon kimondottan erre a célra, és emiatt sokan, mert ez úgy néz ki az a fajta műanyag, mondjuk ez egy rendes petpalackos műanyag, és mondjuk ez meg egy, legyen ez lebomló műanyagként ismert PLA, és nem tudja az ember megkülönböztetni a kettőt. És konkrétan emiatt mindkettő megy bele a szelektívbe, és vannak olyan rendszerek Magyarországon, amik azt mondják, hogy hát ezt most nem fogom szétvalogatni, az egész megy az égetőbe. Tehát ilyenkor tönkre mehet a szelektív gyűjtés is. Maga a zöld hulladék probléma, a komposztálás, vagy a legegyszerűbb megoldás a zöld hulladéknak az újrahasznosítására, ott sem mindent lehet egybe rakni, tehát vannak azért ennek trükkjei, ugye akkor már gondolom mindenki tudja azt, hogy kertben és lakásban is lehet komposztálni, de már szó is volt jóra, és a zöldjáratról is. Budapest vagy az FKF településektől függ, hogy hogyan is viszik el, ha zöldjárat van. Maga a komposztálásnak a végterméke, hogy az a komposzt humusz, amit ugye visszatudunk forgatni a kertünk talajába, illetve ami legnagyobb előnye talán, hogy ugye nem égetünk, és levegőszennyezésmentesen tudjuk azt a fajta hulladékot, zöld hulladékot ugye eltüntetni, és ha valaki mondjuk égetne mégis, és abból ugye hamu lesz, sokan azt gondolják, hogy a hamu az jobb lehet, mint a komposztás. Nem, jóval kevesebb tápanyag marad benne. Jó a hamu, nem rossz, ha már van, akkor azt fel lehet használni, viszont azt is érdemes átrostálni, mert hátul benne van valami szög, vagy bármilyen más, nem odaillő dolog, és kevesebb tápanyag van, mint a komposztásra készült humuszban. És vannak a komposztálásos tévhitek is, a déli gyümölcsökkel kapcsolatban, illetve a diófa levéllel kapcsolatban is. A déli gyümölcsök azt lehet elmondani, hogy azért is problémás a déli gyümölcs, mert ki tudja, hogy hogyan kezelték odalent délen, és emiatt maga a zöld hulladékot, ami belőle keletkezett, azt nem biztos, hogy érdemes berakni a hagyományos komposztálónkba, mert lehet, hogy ezáltal megmérgezi, mert savas kémhatásúak is lehetnek, és emiatt érdemes célszerű külön komposztálni ezeket a zöld hulladék maradványokat, illetve másik dolog a diófa levele is, amit szintén nem szabad beletenni a komposztba. Azért érdekes a diófa levele, mert a diófa úgy működik, hogy a területét óvja, és a lehulló leveleivel tudja meggátolni azt, hogy a körülötte lévő növényzet kihajtson, a növekedésgátló anyagok vannak benne, és ezért is problémás berakni a komposztba, mert hogyha ténylegesen le is bomlik a diófelevele ott a komposztba, látszólag lebomlik, vagy nem is bomlik le, de viszont átrostáljuk is úgy, a átrostált komposztot tesszük a talajba és a kertünkbe, akkor az elültetett magok nem fognak kicsirázni, meg növekedésgátló anyagok kerültek így bele a talajba a diófeleveléből kioldódva, aminek elméletileg másfél-két év a lebomlási ideje, tehát onnantól kezdve biztosabb be tudjuk már tenni a talajba, hogy és nem fog ártalmas lenni. Ugye a komposztálók fajtái, szó volt ugye a komposztálók szépségversenyről, ugye vezetőben, egy olyan fajta történet volt annak idején, hogy mutassák meg az emberek, hogyan komposztálnak, nevezzenek be a komposztálójukkal, és például így ennél a diánál egy a komposztáló fajtáinak a bemutatása egyszerűbb, mint korábban gondoltam volna, mert rengetegféle érkezett abba a versenybe. Itt láthatunk ugye egy műanyag keretes, illetve egy fakeretes, a világos a fakeretes komposztálót. Én mindenkinek azt javaslom, hogy a fakeretes minél természetesebb típusút válasszon, mert az hosszú távon értem, jobb, ha vele van bizonyos anyag azért kezelve, tehát abban a szempontból negatív, ha a környezetvédelmet nézzük, mert egy vegyszerrel, vagy valami olyan fajta anyaggal kezeljük le, de abban is van már a biotípusú anyag, amivel lekemve tartósíthatjuk valamilyen mértékben a fát, de a fetem műanyag dobozt nem javaslom, mert hiába vannak rajta oldaljukak, szerintem az nem szervezik a mértékben, és nem is úgy komposztálódik. Minőségileg rosszabb lesz a komposzt, meg ugye műanyag is keletkezett feleslegesen, egy doboz ebbe a célból. Illetve vannak ezek a komposztkasok, amiket különböző ág nyesedékekből, ágakból szoktak megfonni. Ez úgy működik, hogy fölül abba a kéményszerű részébe kell bedobni az ötvödékot, és az úgy mozog, hogy valahogy így technikailag így kimozgatja oldalra, ahogy föntről jön a súlya, rakódik így le, vagy kifele így működik a történet, és így lekomposztálódik. Illetve későbbében, ha teljesen öregszik maga ez a fűzés, vagy ez a szövés, amit egy ágakból csináltak, akkor ugye azt is le tudjuk komposztálni teljes mértékben. Illetve a maga griszta komposztálóról is volt szó. Ez egy két vödör összeállításából jön létre, és ez például egy ilyen kis griszta komposztáló, ugye egészen dekoratív, és igazából fel se tűnik ott a konyhának a sarkában. Illetve maga a komposztálás, komposztrostálás, ugye a végterméknek a átrostálása, átszitálása egy folyamatos eleme a komposztálásnak, abból a szempontból, hogyha szeretnénk kiszűrni a nem bomlott zöldtulajdékot, akkor egy egyszerű rostával könnyedén megtehetjük, és hasznos, illetve nem is hasznos, hanem értékes komposzt humuszunk lehet, amit vissza tudunk forgatni a palántáink, vagy a kertünk talajába. Illetve ha nagyobb ágaink vannak, az érdemes két dolgot tudunk belőle csinálni. Egyik ugye ágdarálásra tudunk elállítani mulcsot, vagy akár ágyás szegélyt, az a baloldali képen látható. Én ez otthon nálam volt még korábban ez az ágyás szegély baloldali képen. Lényegében arról szólt, hogy méretre vágtam a különböző egyenes ágakat, és azokat leszurgáltam egymás mellé. Igaz, nem egy hosszú távú befektetés ez, ilyen 2-3 évig időjárás függvénye is, hogy mennyire bíja, mert elkezd lebomlani a fa, de abban az időszakban egy szépen ki lehet ezt alakítani, jól mutat a kertbe, illetve hogyha esetleg a zöld hulladékot ledaráljuk, a nagyobb ágakat, akkor abban mulcsot tudunk készíteni, ami talajtakaróként működhet, mondjuk előkertbe kiváló lehet. Veteményesben inkább szalmát ajánlok, hogyha mulcsozunk otthon, de viszont az előkertbe kiváló lehet, meggátolja ugye a gyomoknak a növekedését, illetve mint talajtakaróként a kiszáradástól is óvja a talajt. Esővíz gyűjtése, ez is egy érdekes dolog, mert igen, maga az erre gondolkodunk, és tudjuk tárolni hosszú távon azt a vizet, akár ciszternában, akkor az ilyen asszályos időszakban kiváló lehet amúgy. Vagy illetve akinek van otthon furkutja, az szinte áldás a kertben, mert ugye nem azt a klóros csapvizet kell szétfocsolnia a kertjében. Térjünk át gyorsan még az energiatakarékosságra, ugye a hulladék témát azt így a komposztálásra le is zártam. Ugye az energiatakarékosságot is többféleképpen lehetne jellemezni, nem csak azzal, hogyha egyik szobában voltunk, és már eljöttünk onnan, és leoltjuk a lámpát, azzal is lehet spórolni, de rengeteg olyan dolog van, amivel szinte nem is kerül pénzbe, és végig is rengeteg energiát tudunk megspórolni vele. Maga az, hogy olyan termékeket vásárolunk, ahol csökkentett, úgymond energiafelhasználásúak, ugye akár hűtőknél az az AA jelzés, AAA jelzés, plusz csak hasonló, biztosan önök is látták, illetve ugye ezeket a termékeket ugye garanciálisan is tovább lehet fenntartani, legalábbis ez van általában rajta az ilyen kiadványokon, amik ugye ezeket így támozzák. Van egyértelmű dolgokat is, hogy televíziót kikapcsoljuk, kiúzzuk a falból a különböző telefontöltőket. Rengeteg olyan kis apró dolog van, ami hosszú távon összeadódik, Akár itt, például, ha valaki asztali gépen vagy egy laptopon dolgozik irodai környezetben, érdemes a számítógépet úgy beállítani, hogy időzítőre, hogy ha mondjuk 5 percig téten, akkor esetétedik a képernyő, vagy utána 10 percre rá hibernálja magát a gép, és akkor nem fogyaszt annyi energiát. Tehát ilyen kis apróságok gondoltam első körben, amilyen pénzspórolós, ami lehet, hogy magától értetődik, de sok esetben az emberek figyelt el kell szokta kerülni. Itt van például egy olyan dolog is, hogy például rengetegszer tapasztaltam azt is, hogy nem téli időszakban, de járatják az emberek a bevásárló központok parkolójában a motort. Mert akkor megy mondjuk a zene, vagy éppen vár valakit, és úgy. Tehát ilyen apróságokra is, nem csak azért, mert hogy akkor ugye olcsóbb is a kevesebb benzint vagy üzemanyagot fogyasztunk, de arra vetően el is oda lehet figyelni. Illetve járjunk tömegközlekedéssel, ami hozzá szokott azért tenni, egy lapáttal rengeteg pénzt lehet spórolni. Abban a szempontból is, hogy nagyon sokan hozzászoktak az autóhoz, és akkor egy sarokat is, inkább kocsival, egy sarkot is egy kocsival tesznek meg, mint hogy sétálnak egy jót a friss levegőn, ha adott esetben friss az a levegő, a városi környezetbe, vagy a vidéki környezetbe, de alapvetően a mozgás az fontos. Én amúgy tömegközlekedéssel járok, annak is van a hátránya, olyan értelemben, hogy néha késik például a MÁV is, fél órát késtem emiatt, de idővét voltam végül, csak kalkuláltam a MÁV-val. És ugye a fűtésre is tudunk ugye spórolni, ennek is többféle lehetősége van, már akár egy fokot is levesszük, nem tudom ki hány fokon tartja otthon a termosztátot, de akár egy pulcsival is már egy fokot tudunk kerni, mint a téli időszakban is, és nem annyi is hozzáadódik a hosszú távon a számlához. Ami lehet, hogy általán díjas valakinek az elszámolása, de ugye az általán díj után van egy összegzés, és lehet, hogy ez az összeg, amit ugye a különbözetet meghatározzák, az kevesebb lehet. Így kerüljük az egyszer használatos termékeket. Itt nem is kimondottan arra kell gondolni, hogy a termék egyszer használva kevesebb energiát fogyaszt, hanem maga az ennek az előállítása, illetve a mi energiánkat is tudjuk ezzel csökkenteni, mert az a foglalkozni kell, ki kell dobni a kukába. Egy tartós terméket viszont nem dobunk ki egyből a kukába. És ugye, hogy ebből kifolyog jön az a mondatom, és amit a prezentációban is lehet látni, hogy az egyszeri kiadás hosszantartó élvezet, tehát az, hogy egy tartós termék több ideig tudunk hasznosítani. Ugye itt is az esővíz gyűjtése, ha olyan tartályunk van, akkor ugye az alján ugye kifolyik a víz, és akkor tudjuk locsolni, tehát nem kell mondjuk bekapcsolni a szivattyút, hogyha kutunk lenne. Illetve a vízenergia, vagy vizet, mint pazarlás szempontjából nem a csapvizet kell ugye használnunk. És ugye a bevezető elején ugye az is, hogy pillanatosan vásárolunk, akkor az is spórolunk, és energiát is tudunk azzal spórolni. És ugye lesz még erről egy dia a digitális megoldásokról, ami szintén pénzspórolós megoldás. De viszont ami viszont hosszú távú és legtöbb esetben pénzbe kerülnek, ugye, hogyha mondjuk egy ingatlannak a szigetelése, vagy esetleg a csapra rá lehet szerelni egy pellátort, ami lényegében nem engedi át azt a vízmennyiséget, ami alapvetően pellátó nélkül ugye a csapból kifolyna, és így jobban szórja azt a vizet, mondja, ilyen átengedi a 70%-át, de lényegében, ha ránéznénk a vízsugára, akkor nem tűnne föl változás, tehát kevesebb vizet enged át, ergo kevesebb vizet tudunk elpacsálni mosogatás alkalmával. Ugye erről már szó volt, hogy energiatakarékos égő beszerzése, lámpák, napelem telepítése, nemrégiben volt erről pont egy pályázat, amit jól emlékszem, szeptemberben nyitott a magyar kormány, hogy lehet családoknak igényelni olyan pályázatot, hogy napelem, illetve fűtés korszerűsítésére. Tehát ezeket a pályázatokat figyelni kell, mert lehet, hogy ingyen, hát ez ingyen. Ha valaki átment ezen a rostán és megnyerte a pályázatot, akkor ingyen kapott, aztán 11 millió forint értékben ilyen napelem és fűtés korszerűsítési rendszert. De a teljes mértékben, ha valaki olyan ingatlannal rendelkezik, és olyan pénzmennyiséggel, hogy ezt az ingatlan is használ, egy korábbi, tehát egy régebbi típusú ingatlanról beszélek, akkor úgynevezett mély felújításra az egészet úgy lehet mond kizöldíteni, a klímabarátabbá tenni azt az ingatlant, ami hatalmas összeg, de hosszú távon klímabarátabbá teszi az ingatlant.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunkban folytattuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez.
A felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy, mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon.
Új épületszárnyal bővült a Miskolc-Szirmai Református óvoda, erről is szó lesz mai adásunkban. A beruházásnak köszönhetően jelentősen nőtt az intézmény befogadó képessége.
Egy református óvoda, ez egy különleges hely abból a szempontból, hogy a nevelés és a hitéletre nevelés az egyszerre, egy időben, egy helyen és egymást erősítve zajlik.
Ezekkel a témákkal várom önöket műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok! Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni, mondja Uzsaliné Pécsi Rita. Az organikus pedagógiát valló neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez. Kutatásai alapján azok a fiatalok, akiknek az életében jelen van az Isten kapcsolat, magabiztosabban állják a kihívásokat. A szakembert elsőként a férfi és női szerepek összhangjáról kérdeztem. Azt olvassuk a Bibliában a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őt. De akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözünk egymástól, férfiak és nők?
Pontosan az, hogy két minőséget teremtett, ami egyet alkot, egy kerek egészet, és ez egy kiegészítő minőség. Éppen a különbözőségünk folytán lehetünk annyira összeillők, mint egy jobb kéz, bal kéz, mint a puzzle darabkák, ugye, hogy így alkotunk egyet. És nagyon szép ez így a Bibliában, hogy az Isten képmása, ugye, az a teljesség, az a tökéletesség, az a megszületendő harmónia, és egyikünk sem birtokolja egyedül. Ezt egyedül, hogy úgy mondjam, képtelenség létrehozni, hanem ez az együttes, ez az összeépülés, ez a kiegészülés, ez az egymásban lét, ez az egymásban lakozás tulajdonképpen, az, ami ezt a teljességet kiadja, és mindjárt ez egy feladatot is mutat számunkra, hogy találjuk meg azt, ami a saját lényünknek a sajátossága, és szeressük a másikban, ami az övé. Tehát én most nőként ne akarjak férfiasan, hogy úgy mondjam, helytállni, hanem én akarjak nőies helytállni, és örüljek annak, hogyha van társam, ha vannak testvérek, mert ugye ez ugyanúgy nem csak a házasságban érvényes, hanem akár csak egy közösségben is, ahol a kétféle sajátosságot, a kétféle minőséget férfiak és nők hordozzák és képviselik.
Miért akarnak egyáltalán a férfiak egy kicsit nők lenni, a nők pedig férfiasak? Miben kell keresnünk ennek a gyökerét?
Átcsúsztak a szerepek egymásba. Itt az egyenjogúsításnál, vagy az egyenjogúsításnál szabadságért való harcban egy rossz eszközt választotta a női nem. Van is, aki így fogalmaz, hogy elvették a férfiaktól azt az alkotó területet, behatoltak tulajdonképpen versenytársként a férfiak mellé, és nem ez lett volna az eredeti küldetésünk, hanem a férfiak mellé segítőtársként, vagy egyenrangú társként, tehát támaszként, vagy testvérként, vagy kiegészítő egységként mellé lépni. Most abban a pillanatban, hogy versenytársként lépünk be ebbe a helyzetbe, itt ilyen kiütéssel győz valamelyik. Na most, hogyha nagyon erős volt ez a feminista mozgalom, azt tapasztaljuk, hogy számos olyan terület, ami korábban akár a férfiaknak volt a sajátjuk, elnőiesedett. De ezek nem úgy nőiesedtek el, hogy női attribútumokkal telítettük meg őket, hanem hogy át akartuk venni a férfiakét. Na most itt egy nagyon-nagyon automatikus felcserélődés elkezdődik, hogy a férfiak akkor miután, hogy úgy mondjam, elvettük a vadászmezejüket, ezért kiszorulnak, és akkor átmennek a női területre. Tehát, hogy kezdenek azzal, vagy szeretnének azzal, hogy úgy mondjam, érvényesülni akár a külsőnek a vonzása például, ami egy kifejezetten a széppel való vonzás, ez egy női attribútum volt mindig. Na most attól kezdve, hogy a férfi test is, hogy úgy mondjam, belelépett ebbe, hogy a külsővel való vonzás, mert azok a területek, ahol igazán férfias lehetett, azok elvesztek számára, mint külön férfias területek. Tehát összemosódik, összecsúszik egymásba ez a két nemi sajátosság, és lassan már észre se vesszük, és ezt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak. De ebből nem sok normális viselkedési szerep minta kerül ki, mert azért ezek sokkal ősibb mintázatokra épülnek bennünk, és biztos vagyok benne, hogy ezt minden férfi és minden nő érzi úgy az első pillanatra. Tehát amikor úgy először megyünk be erre az idegen területre, ami a saját lényünkkel, a valónkkal nem harmonizál, akkor furcsa is. Van egy bizonyos csoportnyomás, és ez a csoportnyomás ez képes felülírni ezeket a mély ösztönöket is akár, amikor sokszor mondja azt, hogy de ez így pont jó lesz, és legyél csak, igen, egy nőnek, legyél csak katonás, legyél férfias, ezt így kell. És sajnos ebben a helyzetben egyszerűen polgárjogot vagy létjogosultságot kapott az, hogy nem a saját nemünknek megfelelő, vagy legalábbis azzal nem harmonizáló mintázatokat, magatartással veszünk részt egy közösségben.
Mondott egy nagyon fontos dolgot, a nő nem egyenlő a férfival, hanem egyenértékű vele.
Egyenértékű.
Mi a különbség a kettő között?
Nem egyforma. Tehát nem az egyformaságért harcoltak ugye még a feministák sem, hanem az egyenlő méltóságért, de nem az egyformaság. És ez átcsúszott. Tehát az, hogyha egyformák vagyunk, akkor pont azokat a sajátosságokat töröljük el, amitől egy személy pont éppen eredeti. És ez az eredetiségünk, hát ezt mondjuk ugye identitásnak, ez énazonosságnak, hogy ennek a legmélyebb gyökere, hogy ezt az én lényemet, a személyemet, ezt nőként viselem-e, vagy férfiként. Tehát ez egy egészen más minőség lesz, és hogyha ezt egyformásítom, akkor pont ezt a karakteres különbséget, ezt törlöm el, tehát nem lesz fekete meg fehér, hanem két szürke lesz, ami között nincsen különbség, és összemosódik.
A Biblia nagyon világossá teszi a nemi szerepeknek az alapjait. Milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Mert azt látjuk, hogy különbözik a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, de mégis együtt egységben tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amiről olvasunk a Szentírásban is.
Igen. Számos szakirodalom taglalja is, hogy ezekből a biológiai különbségekből is, meg a teremtésnek, tehát a sejtjeinkben hordozott különbözőségből milyen magatartásformák, milyen viszonyulások, milyen világlátás következik. Tehát a férfiak inkább a keretek meghatározása, annak a védelme, a hosszú távú célok, az erőt kívánó feladatok, a biztonság megteremtése, a női nemnek felemelése, tehát azt mondom, hogy minden férfi, vagy a fiainknak meg kéne tanítani azt, hogy ragyogtassák fel a közelükben lévő nőket, tehát és a nőknek pedig inkább ez az otthonteremtés, a gyengétség, a személyes odafordulás, a személyes megoldások, a finom megoldások, a szociális, az empatikus, tehát egyszerűen az idegrendszerünk is erre érzékenyebb, például a nőké. Tehát a nők az életközeliség, azok a hétköznapi élet helyzeteknek a finom személyes megoldása, a férfiaknak pedig annak a hosszú távú irányozása, hogy azért a hosszú távú cél ne vesszen el, hogy annak a biztonsága ne vesszen el, hogy annak az összetartozása, a nagy erőknek, a nagy céloknak, a nagy eszméknek a begyökeresztetése. Tehát így nagyjából ugye ezt tudjuk mondani. Persze mindannyiunkban van férfi és női tulajdonság, meg hormonok is, meg mindenféle, de ez a tendencia, ez tud szép harmonikusan összeépülni. És mind a kettőre szükség van. Tehát ezt nagyon lehet látni, hogy a rendre, a rendezettségre, a hosszú távú gondolkozásra, azoknak a szerkezetére, tehát a közösségnek a szerkezet és akár a hierarchikus felépítésére nagyon nagy szükség van. Ez egy férfias megnyilatkozása egy közösségnek. De hogyha ebben nincsenek jelen azok a személyes meg oldások, a törődés, a személyes odafigyelés, ezek a nőies és hétköznapi kis dolgokra való berendezkedése és ennek az érzékenysége, akkor az egy nagyon szikár és egy élhetetlen lesz. De hogyha csak ezek vannak benne, akkor meg szétfolyik az egész, és nincs egy medre. Tehát biztos, hogy érzékeljük ezeket a tendenciákat, és ezekben vannak persze átmenések, meg áthajlások, átmehetünk egymás szerepeibe, csak vigyük magunkkal az identitást.
Ez velünk született, vagy nevelés kérdése, hogy hogyan viselkedünk a férfi, illetve a női szerepeinkben? Mi határoz meg mit?
Velünk születtek ezek az irányultságok, és hogyha hagyjuk ennek a természetes felnövekedését, és ezeket tudjuk támogatni, mert ismerjük ezeket, akkor ezek, hogy úgy mondjam, fölerősödnek, és egy nagyon jó mederbe kerülnek. Na most ugye a nevelés az nagyon sokat számít, és lehet szembe menni, tehát az emberi szabadság nagyon nagy. Abban nem nagy a szabadság, hogy már az első sejtünk férfi vagy női sejt. De ott már van szabadság, hogy ezt merre felé nevelem. Tehát azt mondom, hogy lehet más felé nevelni, de akkor szembe megyünk az összes sejtünkkel, és ebből igazán nagyon sok probléma származik. Rendkívül sok feszültség, nagyon sok torzulás, nagyon erős sérülések forrása is lehet. Tehát a kérdés, hogy ez belénk nevelte, nem belénk nevelte, tehát ez velünk születik, de azért azt látjuk, hogy a környezetnek nagyon nagy hatása van. Tehát a nevelés rendkívül fontos, hogy tudunk-e a teremtéssel együttműködő nevelés Isten elgondolásával nem megyünk szembe. De ez nem csak ebben mutatkozik meg, tehát ez az egész nevelői mi voltunk, vagy szülői mi, tehát ez nem csak a nemi identitással kapcsolatban kell figyelembe vennünk, hanem tényleg akár például a természetnek most ugye teremtésvédelem most nagy téma mostanában, de ez ugyanezt mondja, hogy együtt tudok-e működni Isten teremtési szándékával, vagy szembe megyek az egésszel. És ugyanígy ebben a kérdésben is, hogy felismerjük-e azt, hogy kinek teremtett Isten engem férfiként és nőként, a gyerekemet fiúként vagy lányként, és hogy belesimulok ebbe a teremtési rendbe, és ezzel együttműködve azt erősítem-e föl, vagy egyszerűen akármilyen divatnak, vagy ideológiának, vagy nyomásnak, vagy egy bármilyenféle ezzel ellenkező trenddel hajlandó vagyok együttműködni. Szóval ez az emberi szabadság.
Márpedig vannak olyanok, akik szembe mennek az Istennek a teremtési rendjével. Gender ideológia, nagyjából 100 féle választott társadalmi nemünk van most. Ez egy profin megtervezett csoportnyomás?
Abszolút. A csoportnyomás egy nagyon, nagyon erőteljes mentális jelenség, tehát ez egy olyan, ahogy működik a gyomrunk, ahogy működik a szemünk, a látásunk, a pszichénk, így működik az emberi psziché, hogy egy tekintélyes csoportnak a rendszeres nyomására a saját meggyőződésemet is hajlandó vagyok felülírni. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes jelenség a 10 és a 30 éves korosztályban, tehát pont amikor a nevelés történik, ugye, amikor kialakul egy személyiség. Tehát ebből is látszik, hogy a nevelésnek mekkora nagy szerepe van. És ebben az időszakban, hogyha például egy fiatal nagyon sokat hallja, már pedig a gender ideológia nagyon erőteljes nyomást gyakorol a fiataljainkra, hogyha nagyon sokat hallja, hogy hát lehet, hogy rossz testbe születtél, és hát nem a férfi meg a nő szövetsége az, ami igazából a családot alkotja, hanem hát akármilyen, tehát ez a 100 féle is lehet. Hogyha például te ma férfinak érzed magad, az lehet, hogy holnapra megváltozik, és holnap te nőnek érzed magad, de lehet, hogy semmilyennek nem érzed, már nem is tudom elmondani, hát a százfélét most gondolj el, tehát szinte...
Engedjen meg, hogy említsek egy nagyon abszurd példát. Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Igen. Azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy hogy jutottunk ideig.
Ugye emlékszünk arra talán, amikor a Magyarországon is megjelent ez az első ilyen mesekönyv, hogy ugye véletlenül úgy találták a szülők, hogy ennek a mesének a végén a királyfi csókolja meg. Ez egy hihetetlen veszélyes helyzet, mert ugye a mese alakokon keresztül érzelmileg azonosulunk azokkal a szerepekkel. Ugye azt állította a gender hát tábor, hogy úgy mondjam, ó, hát egy mesétől nem lesz senki, még semmilyen változása. De nem láttam még olyan gyereket, amelyik egy mesét csak egyszer hallgatott meg. Tehát abban a képlékeny időszakban, amikor tanulja saját nemi identitása, még nem kialakult, nem szilárdult meg. Mondom, hogy az összes sejtjében ott van, de ugye ez a nevelésnek a helyzete, hogy ezzel együttműködve kap ennek megerősítést, vagy nem kap, hanem ott már elültetjük azokat a kétségeket, hogy hát miért ne? Hát lehet a királyfi a királyfiba is szerelmes, és lehetne, és akkor ezeket így tulajdonképpen bemossa a gondolkodásába, az érzelmeibe, a tapasztalati világába lassan bebejön, és hát ez bizony, hát akármennyire furán hangzik, én ezt nem érzékenyítésnek nevezném, hanem megrontásnak. Azért, mert itt egy ilyen természetes, és a valóban az összes sejtjében mozgó ösztönzést, és isteni ösztönzést is semmibe veszünk, és ellentétesre fordítjuk, tehát minthogyha ez nem is létezne, és elhajlítjuk, vagy például ez ugyanaz, mintha egy növénykét nem engednénk nőni, és ez visszafordíthatatlan.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Új épületszárnyal bővült a Miskolc-Szirmai református óvoda. A beruházásnak köszönhetően jelentősen nőtt az intézmény befogadó képessége. A Tiszán inneni református egyházkerület égisze alatt működő óvoda ettől a tanévtől kezdve 110 gyermek nevelését tudja vállalni 4 csoportban. Mindezt korszerű körülmények között, hiszen iroda, orvosi szoba, tornaterem és egy modern konyha is helyet kapott az új létesítményben. Az építkezés költségeinek döntő részét a fenntartó biztosította. A Szirmai óviban a keresztény hit és értékek mentén nevelik a gyerekeket. Pedagógiai programja tevékenységközpontú, melyben fontos szerep jut a tehetséggondozásnak és a környezetvédelemnek. Az átadón készült összeállításunkat hallják. Lassan már egy gombos tűt sem lehet lejteni a Szirmai óvodának a tornatermében. Hegyesi Károly főigazgatóval beszélgetünk, és abban az épületrészben állunk, ami megújult ennek a beruházásnak a keretében. Mi volt ez, ami indokolta ezt a fejlesztést itt Szirmán?
Hosszú évek óta dédelgetett álmunk válik ma valóra. Az előzményekhez talán visszakanyarodva annyit érdemes elmondani, hogy itt a Szirmai városrészben 2012-ben került egyházi fenntartás alá az óvoda és az általános iskola, és az első néhány év után tapasztaltuk, hogy az óvodai férőhelyek tekintetében nem tudjuk kielégíteni azt az igényt, ami a városrészben mutatkozik. Voltak olyan beiratkozási időszakok óvoda tekintetében, amikor több elutasító határozatot küldtünk ki, mint felvétel támogató határozatot, és nyilván itt egyrészt volt egy szülői igény, ami felmerült. Másrészt volt az intézmény részéről is egy szándék a bővítés tekintetében, és én azt gondolom, hogy a fenntartó részéről is egy nagyon komoly szándék mutatkozott, hogy a Szirmai óvodát bővíteni szükséges. A kérdés az volt, hogy ez milyen anyagi forrásoknak a felhasználásával tud megvalósulni. Végül több verziót végigfuttatva, amellett döntött a református egyházkerület, hogy saját önálló források bevonásával hajtja végre ezt a beruházást. Ezért különösen is hálásak vagyunk, és nagyon nagy köszönettel gondolunk az egyházkerületnek a vezetésére, hogy ezt a erőforrást, ezt az anyagi bázist, ezt a rendelkezésre bocsátották.
Ez a bővítés azt is jelenti, hogy mostantól akár több gyermek járhat ebbe az óvodába, terveznek gyermeklétszámbővítést szeptembertől?
Az fizikai megvalósulása a beruházásnak azt jelenti, hogy a 3 csoportos óvodánk 4 csoportosra bővül, és ugye a óvoda befogadó képessége az 110 főre bővül, de ami szerintem ennél is fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy olyan 21. századi innovációknak, kihívásoknak eleget tenni tudó épület egységet tudtunk kialakítani, amely biztosítja azokat a kisegítő helyiségeket, amelyek a modern és hatékony nevelő-oktató munkához szükségesek. Tehát gondolok itt arra, hogy az épületen belül sikerült kialakítani egy külön orvosi szobát, nevelői irodát, egy olyan nevelői irodát, amely valóban biztosítja a konzultációs lehetőséget az egyrészt az itt dolgozó nevelők, óvodapedagógusok számára, de tágabb értelemben a református egyházkerület vezetői, óvodavezetői vagy óvodapedagógusai számára is egy találkozó helyet biztosít, a fejlesztő foglalkozások számára, a tehetséggondozó foglalkozások számára szintén külön helyiséget tudunk biztosítani. A tornaszoba, ami egyébként egy nagy hiánya volt ennek az épületnek, hogy nem rendelkezett tornaszobával, most ez is megvalósul. Itt a mindennapos testmozgás, illetve a gyógytestnevelés foglalkozásokat tudjuk megvalósítani, és hát egy modern, minden igényt kielégítő konyhával is bővültünk, aminek szerintem óriási nagy öröme van, és óriási nagy lelkesedéssel vették ezt tudomásul a gyerekek is, hogy egy nagyon modern konyhából érkezik az a meleg étel, az a meleg ebéd, amit nap mint nap kapnak.
A tárgyi feltételeket felsorolta, de nagyon fontos a lelkület, hogy ezeket a falakat, a megújult falakat hogyan lehet megtölteni tartalommal, hogyan lehet ebből egy családias, minden szempontból református keresztény óvodát megvalósítani.
Egy református óvoda, ez egy különleges hely abból a szempontból, hogy a nevelés és a hitéletre nevelés az egyszerre, egy időben, egy helyen és egymást erősítve zajlik. És én azt gondolom, hogy a mi intézményünk, a mi óvodánk egy ilyen intézmény, ahol elkötelezett pedagógusok vannak, akiket példaként tudunk állítani a gyermekek elé is. Ez az alkalom is azt bizonyítja, hogy hosszú várakozás után nagyon sok imádság és nagyon-nagyon sok fáradtságos munka eredményeként, de elérkezett az a mai nap, és ennek a közösségnek az az ereje mindenféleképpen megmutatkozik a mai alkalommal, hogy képes volt türelemmel kivárni ezt az alkalmat.
Kisné Holobrádi Enikővel, óvoda vezetővel beszélgetünk ezen a mai napon, ami dupla ünnep az ön számára. Egyrészt, mert megújult, megszépült az óvoda, másrészt pedig szeptembertől kezdi el a vezetői tevékenységét ebben az intézményben. Milyen érzésekkel van most itt ezen a mai napon?
Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ezen a gyönyörű ünnepen, amikor megújul az intézményünk, és Isten kegyelméből, én is ebbe az intézményben, mint vezető, szolgálhatom a családokat, és szolgálhatom a Jóistent, hogyha megkapom ezt a kérdést, akkor vajon mi is az az érzés, amit meg tudok osztani? A hála a Jóisten, a Teremtő Isten felé, hála a vezetés felé, a fenntartó felé, és hála a sok-sok szülői segítségért, a szülők felé, a családok felé, akik ránk bízzák legnagyobb kincsöket, a gyermekeiket.
Milyen nevelési elveket képviselnek ebben az intézményben? Egy református intézményről van szó nyilván, ez már önmagában adja magát, de hát ugye azon kívül még rengeteg-rengeteg tevékenység van ebben az óvodában.
Az alapvető és a legfontosabb célunk az, hogy Isten gyermekeivé keresztény emberekké neveljük ezeket a gyermekeket, akiket a szülők ránk bíztak. Elsősorban a keresztény értékrend szerint határozzuk meg nevelési elveinket, céljainkat, de természetesen az országos programnak megfelelően a gyermekeket tevékenységbe ágyazottan neveljük, értékteremtő programokkal látjuk el, és innovatív új módszerekkel, robotméhecskével, Lego matematikával, vizuális tehetséggondozással, környezet tehetséggondozással szeretnénk még az egyéni képességeiket még jobban fejleszteni, a tehetségeiket kibontakoztatni.
Élethosszig tartó tanulás, nagyon sokat szokták emlegetni ezt a kifejezést, mert ezt ebben a korban el kell kezdeni megalapozni?
A megalapozás az, ahogy a matematikai fejlesztésben mondjuk az algoritmikus gondolkodást ugye fejlesztjük, építjük a gyermekeknél, és más területen ugye a szerialitást is megemlítjük. Nagyon fontos az, hogy alulról építkezve történjen a gyermekek fejlesztése. Tehát ebben az életkorban, az óvodás életkorban még az értékek kibontakoztatása, a kis csírák, a kis magok elültetése is, illetve a már meglévők továbbbontása a feladatunk és a célunk. Aztán persze élethosszig való tanulás az mindannyiunkra jellemző. Ez legyen akár erkölcsi értékrendet, legyen akár kognitív területekre vonatkozóan, folyamatosan történik valóban.
Mennyire új terep ez most az ön számára, hogy egy egyházi református intézményben kezdi meg a munkáját szeptembertől, mint vezető? És mekkora felelősség?
Az én értékrendemet, az én életemet, inkább így mondom, három arab pillérre tudom helyezni. A család, a vallás és a néphagyomány őrzés és a népértékek megjelenése. Ez a hármas egység határozza meg az életemet. Ezek mindannyian a gyermekkoromból gyökereznek. Onnan építem, és ezeket az elveket szeretném a vezetői munkámban is megmutatni. Az életemben is ezt igyekszem értékként hordozni. Mindenképpen kihívás az, hogy egy keresztény értékeket magában hordozó intézménynek lehetek a vezetője. Kihívás, de azt gondolom, hogy Isten kegyelméből, és ha Jézus parancsát, a szeretetet követjük, akkor azt gondolom, hogy közösen a kollégákkal együtt gyümölcsöző lesz ez a munka.
Viktor Jánosné intézményi lelkésszel beszélgetünk az óvoda átadással kapcsán. Igazgatóúrral már szóba került részben az, hogy hogyan lehet lelkülettel megtölteni egy református óvodát. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ezt mondja a Szentírás. Hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani itt az óvodában?
Hát elsősorban szerintem nyitottnak kell lenni a gyerekek felé, és az ő igényeiknek, vagy az ő szintjüknek megfelelően közvetíteni Isten szeretetét, és felkelteni bennük az érdeklődést, mert nem biztos, hogy olyan családból jönnek, ahol ez természetes, hogy Istenről beszélnek, vagy Istenhez kapcsolódnak, de nyilván valamiért mégiscsak idehozták a gyerekeiket ezek a szülők, és akár a gyerekeken keresztül egy missziós területként el tudjuk érni a családokat is, és hát a gyerekeknek is egy olyan stabil gyerekkor tudunk esetleg biztosítani, ami ebben a zizi világban nem biztos, hogy megadatik nekik enélkül, a háttér nélkül.
Mindig megkérdezik, hogy mitől lesz református egy intézmény, és azt szokták erre mondani, hogy nem csak attól, hogy áldás békességgel köszönnek a gyerekek, és nem csak attól, hogy mondjuk hitoktatás van a falak között. Hogyan születik meg ez a lelkület? Vannak erre tudatos módszerek, vagy ez ösztönösen kell, hogy jöjjön minden dolgozóból?
Nyilván azért is van iskola lelkész, intézményi lelkész egy-egy református intézményben, hogy ezt valamilyen módon koordinálja. Többek között azt gondolom, én is ezért kaptam meghívást ide annak idején, 8 éve, és ezt próbálom képviselni az iskolai és óvodai dolgozók felé is, hogy legyenek nyitottak Isten igényére, a gyerekek igényeire, és hogyha bármi kérdésük van, vagy nehézségük, nem tudják, hogy hogyan kezeljenek egy nehezebb helyzetet, vagy egy gyerek élethelyzetéből adódó lehetőséget, akkor fordulhatnak hozzám. Meg hát van az az iránymutatás, amit mondjuk hétfőnként megkapnak a gyerekek is az intézményi áhítaton keresztül. A pedagógusok, óvodapedagógusok járhatnak bibliakörre, lelki gondozása, és a családokat is próbáljuk úgy körülvenni, hogy Isten szeretetét ezen keresztül is megtapasztalják. Az nem biztos, hogy elsődleges, hogy református legyen, hanem inkább az, hogy az ige és Isten legyen a középpontban a szereteten keresztül.
Mi az a legalapvetőbb dolog, amit megtanít a gyerekeknek, amit minden nap képvisel akkor, amikor együtt van velük?
Azt mindenképp, hogy Isten szeret téged, akkor is, ha elrontottál valamit, akkor is, ha csúnyán viselkedtél, ahogy mondjuk a kisgyerekeknek, és hogy van módot kijavítani.
Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetünk a mai átadó kapcsán itt a Szirmai Református óvodában. Püspök úr, milyen szerepet játszanak az óvodák az egyházkerület életében, és hol kap ezek között helyet Szirma?
A gyermekévek közül talán az első 7 év a nevelés szempontjából nagyon meghatározó. Én ezt egy François Xavier nevű jezsuita nevelőtől olvastam, aki azt mondta, hogy adjatok nekem egy gyermeket 7 évre, és utána azt tehettek vele, amit akartok. És ez azt jelenti, hogy ebben az időben a család és az óvoda az, amely eléri őket. Tehát nyilván, hogy az iskolai esztendőkben is később majd formálhatóak gyermekeink, de az alapok lerakása az itt történik. Ezért mérhetetlenül fontos, még hogyha a játékos a foglalkozás, de az gyerekek itt tanulnak meg egymással barátkozni, egymást elfogadni, és hát reménység szerint itt indulnak el Jézus Krisztus felé is, hiszen amikor megkereszteltük őket, akkor azt ígértük az Úr Jézustunk, hogy tanítványaivá tesszük a mi gyermekeinket is, hiszen szeretnénk, hogyha Isten nagy családjához tartoznának.
A legtöbb esetben egy magvetéshez szokták hasonlítani az óvodai létet. Valóban így van? Ez egy hosszú távú, lehet ezt mondani, hogy befektetés a jövőbe a gyermek?
Mindenképpen ők a holnap emberei a holnap világa, tehát a legfontosabb erőforrásunk a gyermekek. Én a választott ige alapján a korintusiakhoz írott levél első levél harmadik fejezetéből vettem egy képet, amely a kertészkedés képét hozta, veteményes kert, hiszen a angol és a német nyelven is talán az óvoda kindergarten, tehát egy veteményes kert, gyermekkert szó szerint az óvoda. Ez is mutatja az itt történő munkának a fontosságát.
Lezajlott egy nagy Kárpát-medencei óvoda program, ebből, mint elhangzott, a szirmai óvoda kimaradt, de az egyház kerület odaállt is, anyagiakkal is oda tette, amit oda kellett tenni. Kell-e gondolkodni a jövőben új intézmények indításában, vagy inkább az a jó stratégia, hogyha a meglévőket próbálják meg megerősíteni?
Hát mindenképp az utóbbi, vagyis hogy ott, ahol már óvodáink vannak, ott valóban folyik keresztény minőségi munka. Aztán a lehetőségek alapján, hogyha Isten erre kaput nyit, akkor azt felismerjük, és akkor lehet bővíteni intézményeink számát.
Ezzel véget ért az Európa Rádió református közéleti műsora. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház.